Köszönöm szépen, és nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Engedjétek meg, hogy az ige megkezdés előtt néhány személyes benyomásomat, hogy mondjam el. Ma rengeteg örömért már, ahogy kiszálltam a kocsiból, egy gyönyörű egyéves kislány, ugye? Köszöntött ott, aztán, ha jobbra nézek, itt van Péter, nem tudom, 100 éve nem találkoztunk, ugye? Nagyon örülök, téged is régen láttalak. Akkor Békés Csaba, vagyis Békés, stb. Úgyhogy akkor itt van ez a legény. Téged hogy hívnak? Dávid. Hú, hát kedvenc szereplőm Dávid a Bibliából. Úgyhogy. Szóval sorolhatnék mindenkit, örülök, hogy itt vagytok, és itt vagyunk ezen a mai napon. A mai alkalommal a zene és az ének is nagyon, úgy gondolom, felemelt bennünket, és előkészített arra, hogy a szívünkben ott legyen egy vágy. És az a kérdés fogalmazódott meg bennem, hogy vajon szeretnék ilyen hálás életet élni, amiről szólt ez a dal, itt ti szeretnétek? És úgy gondolom, hogy pont az a bibliai történet, amit választottam, ez erre is válasz fog adni a mi számunkra, hogy mi lehet a titka annak, hogy valaki egy örömteli, elégedett, hálás életet élhessen, bárhová szólítja is az élet. Úgyhogy, bocsánat, hogy kérek rátok is gondolok, hogy itt hagytok minket, de örülök annak, hogy a családotokhoz közel fogtok kerülni, és remélem, hogy ti is visztek valamit ebből az üzenetből magatokkal, és hát mindenki, aki itt van. Elég meleg van. 1985. júliusában egy nagyon forró nyári este volt. Moszkvának az egyik főterén nyüzsgő tömeg, ott állt egy ilyen világos öltönyös férfi, mint Szilárd, nyakkendővel, olyan volt, mint a többi szovjet férfi, aki ott járkánt, jött-ment. Mégis volt valami, ami különlegesítette. Volt a kezében az öltönyhöz nem illő reklámszatyor. És jegyezzétek meg az évszámot, ez főleg az idősebbeknek mond valamit. A reklámszatyoron pedig egy brit szupermarketnek a logója, a reklámja volt. 1985 Moszkva. Vajon miért? Hát az a férfi, az MI6 titkos ügynöke volt, ez egy brit titkosszolgálat, egy kém volt, és egyébként a KGB-nek is főtisztje volt. Több mint egy évtizeden át felbecsülhetetlen értékű információt jutatott el folyamatosan a Szovjetunióból, Angliába, a brit hírszerzésnek a központjába, és soha, de soha nem okozott egyetlen kép sem akkora károkat a KGB-nek, mint ez a férfi ott a szürke öltönyében és a reklámszatyrával. Ez a reklámszatyor talán valakinek mond valamit, a Safeways feliratot viselte. Ez tulajdonképpen egy jel volt. Ez egy jele volt annak, hogy őt hogyan menekítsék ki most már a Szovjetunióból. Úgyhogy arra gondoltam, hogy neki is volt egy ilyen menekülési jele. Nektek van ilyen jeletek? Nekünk adventistáknak van valami jelünk, ami a mi menekülésünknek az áloga? Szeretném, hogyha ezen elgondolkoznátok. Mindenkinek kell legyen valamilyen reklámszatyra. Mindenkinek kell legyen valamilyen jel az életében, ami múlik az ő élete. A kis videóbejátszásban láttuk azt, hogy ennek a házaspárnak az életében mennyire negatívan csapódott le, hogy ők aznap meghaltak, mert egy rossz döntés hoztak. Ennek a kémnek az életében viszont pozitívra fordult, hiszen sikerült kimenekíteni, és ott él Angliában természetesen álnéven, mert a jelet az soha nem engedte el. Aztán sorolhatnénk még más neveket is. MI6 mellé a Cambridge-i ötök, nem tudom, erről hallottatok-e. Az pedig egy ugyanilyen kémszervezet, csak az angolok állították, hogy Szovjetuniót támogatták Angliában. És hogyha azt mondom, hogy 12 kém, az sem mond semmit senkinek. Sacinak egy gyönyörű ország jut az eszébe róla, Kánaán. Az ének alatt én már erre az országra is gondoltam. Hogyha a Bibliát megnyitjátok, Mózes 4. könyvénél, ott a 13. fejezetnek a második vagy harmadik vers, attól függ, még fordítást nézitek, egy feladatot ad ki Mózes Isten népének. Úgy szól ez az ige, azt mondja az Úr Mózesnek, küldj férfiakat, hogy kémlejék ki Kánán földjét, amelyet majd Izrael fiainak adok. Mindegyik ősi törzsből egy férfit küldjetek, mind tekintélyes ember legyen. Úgy elgondolkoztam ezen a szón, hogy tekintélyes, és most, amikor énekeltünk, és mindenki állt, számomra a tekintélyes egy kicsit azt is jelenti, hogy úgy fölnézek rá, megvan a termete, megvan hozzá a befolyása. Azt is jelenti, hogy az emberek odafigyelnek rá, hallgatnak rá. Azt is jelenti, hogy nem egy megosztó személyiség, hanem olyan valaki, aki sokkal inkább béketeremtő tud lenni, aki közösséget tud formálni, aki célt tud mutatni és előre tudja vinni egy közösségnek az életét. És Isten azt mondta Mózesnek, hogy ilyen férfiakat választhatok minden egyes törzsből, hogy ők legyenek a kémek, akik megkémlelik az ígéret földjét. Ne haragudj, Józsi, megint rád gondolok. Végig eszembe volt, hogy azt az igét olvastam, hogy milyen jó az Újfajok egy gyülekezetnek, hogy van vagy volt egy ilyen tekintélyes férfi gyülekezet életében, nem? Aki azt hiszem nem egy megosztó, hanem béketeremtő, aki célt tudott mutatni, aki vezetni tudta a közösséget, és segíteni embereket abban, hogy megismerjék az Úr Jézus Krisztust. És tudjátok, ez egy olyan tulajdonság, amit nem lehet elveszíteni. Aki egyszer találkozott a Jóistennel, megtapasztalta az ő szeretetét, az így fogja továbbadni ezt. Bárhova is szólítja az élet. Aztán ez a bibliai történet tovább halad, felsorolja a Szentírás a 12 tekintélyes férfinak a nevét, az ő származását, aztán leírja azt a Mózes könyve 13. 14. fejezete, hogy elindulnak, elmennek, hogy megkémleljék ezt a Kánaánt. És egy kicsit hogy ugorjak most a végére. Kérdezem azt, hogy a ti számotokra ki ebben a történetben a kedvenc szereplő? A 12 kém, Kánaán megkémlelése történetében. Ki nektek az, akit ti kiválasztottatok magatoknak? Sacinak Józsué jön be. Sós testvérnek Káleb jön be. Hát nektek? Józsué. A 12-ből csak kettő jut eszetekbe? Kettőnek a neve? Többit azt én se tudom, mert nem érnek el. Miért nem vajon? Milyen volt az a két ember, akit megemlítettetek? Tekintélyes, hát nyilván igen. És azok a tulajdonságok akkor biztos, hogy ott voltak bennük, amit az előbb felsoroltunk, hogy egy Isten szerinti tekintélyes ember, az milyen a hatással tud lenni a többiekre. Hogyha a 14. fejezet 24. versére pillantotok, akkor ott látjuk azt, hogy miért is marad meg Józsué és Káleb neve a mi emlékünkben. Mit mond róla a Jóisten? 14.24-ben azt mondja, hogy az én szolgámat Kálebet, mivel hogy más lélek volt vele, és tökéletességgel követett engem, beviszem őt arra a földre, amelyre bement, és örökségül bírja azt az ő magva, vagyis az ő leszármazottai. Hát nem csodálatos? Vajon miért választotta Isten Kálebet és Józsiét arra, hogy ők vigyék be majd Izrael népét az ígéret földjére? Hát itt az első válasz meg is van, és aki jegyzetel, akkor az írhatja, hogy az első tanulság, micsoda, hogy más lélek volt benne. Ebben különbözött a többiektől. Lehet, hogy mindegyik tekintélyes volt, jó megjelenésű, jó termetű, erős, izmos. Lehet, hogy hangosan tudott beszélni. Lehet, hogy megnyerően tudott beszélni. Sőt, látjuk a történetből, hogy igen. Mindegyik. De volt valami, hogy Isten nem a külsőt nézte, hanem mit? Isten mindig mit néz? A szívet, a belsőt, a gondolkozásmódot, a hozzáállást. És Kálebben Isten szent lelkének a munkáját lehetett látni. És emlékeztek, hogy miben különböztek még a kémek egymástól. Ugye leír a Szentírás, hogy amikor visszajöttek, akkor elbeszélték, hogy bejárták, túráztatok már 40 napon keresztül? Ilyen melegben? Mennyi volt a leghosszabb? Aki? 3 nap, 5 nap, 1 hét, 10 nap, 2 hét? Egy nap csak? Hát akkor gyakorolni kell még. 40 napig túráztak, gondoltok bele. Nem alföld volt, mint itt a miénk, hanem hegyes, völgyes, sziklás, és azt ír a Szentírás, hogy bizony nagyon jó gyümölcsöket találtak, nagyon finom fügét, szőlőt, volt víz is, folyók is, dús volt, de gyönyörű volt ott, ahol volt termés. Ugyanakkor kikkel találkoztak még? Hát erős városokkal, falakkal, meg magas termetű, még tekintélyesebb emberekkel. És ugye megjöttek a kémek, és elmondták, igen, nagyszerű ez a föld, de nem foglalhatjuk el. Mondták, tizen. Aztán azt mondja a Szentírás, hogy Káleb és Józsué próbálták csitítani, és azt mondani, hogy de az Úr a kezünkbe adhatja, és elfoglalhatjuk. Na, ti kire hallgatnátok? Szoktatok újságot olvasni, vagy Facebookon híreket, vagy a számítógépen, interneten, vagy telefonon? Milyen fajta hírekre figyeltek oda, és vagytok vevők? Arra, amely mindig talál valamiben mindig kifogást, mindig bánt valakit, mindig kritizál valakit, mindig negatív, vagy arra, aki próbálja a segítő szándékot, az áldozatot, a szeretet általi motivációt munkálni. Itt van most ez a helyzet, itt van ez a 10+2 ember, és hiába a Jóistennek Kálebé és Józsi gondolkozása és hite tetszett, és azt értékelte, de mivel szabad akaratot adott az embereknek, az emberek nem őket választották, hanem azokat, akik a negatívumokat hozták föl, azokat, akik szerint Istennek nincs elég hatalma, nincs segítőképessége, azokat választották, akik szerint jobb lenne, ha meghalnánk, és nagyon depressziós hangulatot keltettek. A nép fel is lázadt Mózes ellen, hogy miért hoztál minket ide, jobb lenne visszamenni Egyiptomba, jobb lenne rabszolgának lenni, sőt, jobb lenne meghalni a pusztában. Szívesen hallgattok ilyen embereket egyébként? Biztos, hogy nem. Én örülök neki. Tudjátok, az adventisták elég jelentős része ilyeneket szeret hallgatni. Olvasni, lájkolni, megosztani. És óriási kárt tesznek vele. Nem csak magukat járatják le, hanem azt az állítólagos hitet, reménységet, evangéliumot, amit meg odaírnak a nevükhöz. És ez a tíz kém, ez ilyen volt. De azt mondta Isten, hogy Káleb és Józsué más lélekkel rendelkezik. És ezért most ők szenvednek, 40 nap miatt, 40 éven keresztül vissza a melegbe túrázni tovább. 40 év, az rengeteg idő. Rengeteg idő. Talán csak azok érzékelik, akik már túl vannak rajta életkorban. Gondoljátok el, hogy Káleb és Józsué, ők oda juthattak volna, ott lehettek volna, de mégis mentek vissza, és ott voltak végig 40 éven keresztül azzal a néppel, amely gyakorlatilag fellázadt Isten ellen. És próbálták őket nevelni, tanítani, vezetni. Miért volt mégis más ez a két ember? Tehát az első, amit megállapítottunk, hogy Isten azt mondta róluk, hogy más lélek volt bennük. Magyarán nyitottak voltak a Szentlélek hangjára, vezetésére. Szerintetek a Szentlélek nagyon erőteljesen szokott megszólítani, vagy közepesen, vagy nagyon gyengén?
Szelíd hangon.
Na?
Szelíd
hangon.
Azt hiszem, hogy talán minden ember máshogy fogja ezt föl. Egy biztos, hogy a Biblia olyan kifejezéseket használ, hogy szelíden, halkan, nagyon gyengén, de amikor valaki hallgatni akar erre a nagyon gyenge hangra, akkor az neki erőteljes lesz. És bátorságot ad, és kitartást ad, és hűséget ad, és szolgálni akarást ad az ő számára. És semmi sem választhatja el attól, hogy ő Isten szolgálja. Csak hogy, hogyan szólíthat meg bennünket a Szentlélek akkor, ha az életünk zajos, hangos, akkor, hogyha olyan információkkal töltjük meg az agyunkat, olvasunk, nézünk, hallgatunk, amely nem ebbe az irányba terelgetne bennünket, hanem eltőle. Akkor a számunkra olyan halk lesz, hogy meg sem fogjuk már hallani. De ha szeretnénk, ha naponta imádkozunk, hozzáfordulunk, keressük és hívjuk őt, akkor az Úr segíteni fog, hogy meghalljuk ezt a hangot. És bátorságot ad, és erőt ad. Pontosan úgy, mint Kálebnek és Józsénak is. Aztán a második, amit én találtam ebben a történetben, hogy a hit látásával látja az eseményeket. Káleb kinek a szemével, kinek a szemegén keresztül látta Kánaánt? Istennek a szemén keresztül, vagy az ellenségnek a szemén keresztül? Ugye? Mit látott Káleb? Gyönyörű földet, gyönyörű, nagyszerű lehetőségeket. Benne nem a félelemnek a lelke volt, hogy Pál apostol fogalmaz, hanem a bátorság lelke, ami az ő hitére alapult. És az ő hit szemével már látta azt, hogy ő itt fog lakni. És el is kérte az Úrtól az egyik ilyen hegyvidéki területet. Meg is kapta 40 évvel később. Még az is érdekes ott akkor, hogy nem az ölébe pottyant akkor sem, hanem meg kellett érte harcolni. És olyan 70-75 éves volt, amikor ő még hadvezérként megharcolta és megszerezte magának azt a területet, amit Isten neki ígért, mert tudta, hogy az övé lesz. De tenni kell érte. És Káleb a hit látásával látta a dolgokat. A tíz kém az nagyon emberi szemekkel. Az ő számukra inkább a negatívumok domborodtak ki. Hát, hogy ezt ezért sem lehet, meg azért sem. Valahogy olyan, mint aki mindig talál valami kifogást, hogy valamit miért nem. Nagyon érdekes, sokféle gyülekezeti bizottságban, vagy gyülekezeti közösségben ültem már, vagy voltunk ott, amikor a következő évnek a missziós terveit próbáltuk megfogalmazni, összerakni. És volt, ahol tele voltak a testvérek lelkesedéssel, emberileg elképzelhetetlenül nagyszerű terveket dobtak föl, volt miről beszélni, és úgy belelkesedett mindenki. Volt olyan, ahol ez is elindult, de aztán szólt valaki tekintélyes, hogy hát de ezt azért nem lehet, meg azért sem, mert képtelenek vagyunk rá, meg semmi. Nincs időnk rá, nem érdekel. És aztán úgy utána mindenki elhitte, hogy tényleg. De amikor volt 2-3 személy, akiből senki nem nézte ki, hogy ők képesek lesznek valamire, ők mégis tudtak bizonyságot tenni, könyvet árulni, embereket Jézusra vezetni, mert a hit szemével látták ezeket a dolgokat. Tudnátok ilyen bibliai szereplőket mondani még, akiknek megvolt ez a hitük, ez a bátorságuk, ez a előre menni akarásuk? Említettem Dávidot, ugye? Ott ül szekrény előtt Dávid. Hát Dávidban pontosan ez a lélek volt, amikor szembeszállt egy másik óriással. Dávid egy hasonlóan kistermetű kisfiú volt, fiatal, alig fiatal korban lévő kis fiatal ember, amikor ő egy nagyon kemény harcossal kimert állni, olyannal, akivel az izraeli válogatott hadsereg nem. Gondoljatok bele! Sámuel első könyve 17. fejezetében el lehet olvasni. Góliát 2,75 méter volt. Mennyit a belmagasság? Akkor gondoljátok el, hogy simán azt a csikot ott elérni. Nem csak fölfele volt nagy, hanem szélességre is. Dávid, meg egy kis alacsony kis fehérbőrű, kis vöröshajú, olyan kis, nem biztos, hogy a lányoknak bejönne. És ment, és kiállt. És azt mondta, a mindenható Istennek a nevében. Mi történt? Győzött. Nem Dávid győzött ott, hanem Isten győzött. Csak Istent ilyen gyenge emberek tudják meghívni a csatába, hogy előttük menjen. Miért nem mertek ott is kiállni a katonák Góliáttal szemben? Mert a szemük csak odáig látott, csak azt az óriás látták, de nem látták Istent, hogy aki még hatalmasabb és még nagyobb. Izrael gyermekei Kánaán megkémlelése közben azt mondták, hát olyanok vagyunk a szemükben, mint a szöcskék. Más fordítás úgy adja vissza, olyanok vagyunk, mint egy falat kenyér, amit egy harapással le lehet nyelni. Így érezték magukat. Azt mondom, nem baj, hogyha Isten előtt mi alázatosan kicsinyek érezzük magunkat, de jön Jézus és azt mondja, hogy nálam nélkül semmit nem tehettek, de ez azt is jelenti, hogy de velem, de általam nagy dolgokat. Jézus a tanítványoknak csodálatos ígéreteket adott, hogy ördököket űzhetnek, halottakat támaszhatnak. Megtették? Megtették, mert a hit szemével bíztak benne, és a lélek ereje betöltött az életüket. A kérdés, hogy te miben hiszel? Példabeszédek könyve 23. fejezet 7. verse így adja vissza. Ki mint gondolkodik, olyan ő. Egyre többször hallom manapság nem keresztény körökből is az, hogy az agyban dől el minden. Hogy mire vagy képes. Én ezt úgy szeretném elfogadni, hogy az Istenben való hit és a gondolkozás. Jó Isten tudja formálni a mi gondolkozásunkat, hitünket, és hogy mondja Bölcs Salamon, ki, ahogy gondolkozik, olyan lesz. Ha pesszimista beállítottságú vagy, hogyha úgysem sikerül, akkor nem fog. De azt mondod, hogy imádkozok, bízok a Jóistenben, és megpróbálom, akkor az Úr megsegíthet. Hogyha kudarcok élnek, akkor tanít, melletted áll, nem hagy el, és segít, hogy újra felálljál. Erről is ír a Biblia, hogy tovább menjél. Ellen White azt mondja, hogy a gyávák és a lázongók meghaltak a pusztában, de az igaz kémek ehettek eskol gyümölcséből. Mindenkinek hite szerint adatott. A hitetlen meglát a félelmének beteljesedését, Isten ígérete ellenére állították, lehetetlen Kánán bevenni, és ezért nem is birtokolhatták azt. De akik bíztak Istenben, és inkább tekintettek az ő hatalmára, mint az őket körülvevő veszedelemre, beléphettek az ő országába. Azt ír a zsidókhoz írt levélben a Szentírás, hogy hitáltal országokat győztek le. Megmenekedtek a kard élétől, felerősödtek betegségből, erősek lettek háborúban, és megfuttatták az idegenek táborait. Hát kedves testvérek, ha a Szent Lelket behívod az életedbe, ha kéred a Istentől, hogy a hit szemével lásd a dolgokat, az eseményeket, akkor te is ilyen eredményes lehetsz, győzhetsz. 1 János 5-7, az a győzedelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. És ezzel kell, hogy győzekezzünk. Aztán a 3. tanúság az, hogy Káleb teljes szívvel követte Istent. Maga Isten mondja róla azt, hogy olvastuk az előbb a 4 Mózes 14-24-ben, csupa 4-es, ezt meg lehet jegyezni, hogy tökéletesen követett engem, ezért beviszem az ígéret földjére. Én hiszem azt, hogy ti azért vagytok ma itt, mert ugyanezt döntöttétek el ma reggel is. Nem csak a kerességetekkor, ezt minden nap újra és újra meg kell hozni ezt a döntést, hogy én teljes szívvel akarom követni. Aztán később, 40 évvel később, Mózes 5. könyv 1. fejezet 36. versében azt mondja Kálebről, hogy csak Káleb, a Jefunné fia fogja meglátni azt, neki is fiainak adom azt a földet, amelyet bejárt, mivel ő hűséges maradt az Úrhoz. Hűséges volt akkor, azon a 40 napon, hűséges volt 40 éven át, és utána kapta meg a jutalmat. Sokszor mi türelmetlenek vagyunk ma, a világunk is azt sugallja, hogy mindent azonnal, ugye már lehet azonnal pénzt utalni, adakozni, lehet gyors ételt lenni, lehet repülőgéppel menni, meg minden, gyorsan. És hogyha nem jön azonnal valami, akkor elveszítjük a türelmünket. Józsi és Káleb kitartóak voltak, türelmesek voltak. A mi jutalmunk is készen van, csak türelemmel kell várni. Mert Jézus nagyon hamar eljön. És milyen jó lesz, hogy találkozhatunk vele, találkozhatunk Kálebben, Józséval, találkozhatunk a mi szeretteinkkel. Hát nem csodálatos lesz? Azt hiszem, hogy mindenkinek van legalább 1-2 valaki, akivel szeretne találkozni majd. Soha ne felejtsétek ezt el. Józsi és Káleb tehát odaszentelték az ő életüket. Milyen a te odaszentelődésed? Mennyire akarod teljes szívvel követni az Urat? Mennyire vagy megingathatatlan? Mennyire vagy végleges ebben a döntésedben? Ha igen, akkor biztos a jutalom. Jézus azt mondja Máté Evangélium a 17. rész 20. versében, ha akkor a hitetek volna, mint egy mustármag, és azt mondanátok ennek a hegynek, menj innen oda, mi lenne? Hát ez ma nem érvényes. Nem érvényes ez ma már. Azt mondja Jézus, akkor mi lenne? Oda menne, és semmi sem volna nektek lehetetlen. Én hiszem, hogy Jézusnak ezek a szava is ma is igazak. Csak kérd el az Úrtól. Add át neki az életedet, és haladj. Kálebnek akkora hite volt, hogy ő be tudta venni azt a hegyvidéket, amit Isten neki adott. Legyőzte az ellenséget, és az ő élet. Káleb Isten segítségével elnyerte azt az örökséget. Jóisten, neked is, és nekem is megígért az örökségét. Péter apostol 1. level 1. fejezet 4. verse, el nem múló, szeplőtlen és hervadhatatlan örökséget, amely a mennyben van fenntartva számotokra. Milyen csodálatos, hogy a miénk lehet. Az Úr megígérte, hogy bennünket is megsegít, hogy győzzünk. Nekünk is óriásokat kell legyőzni. Nem biztos, hogy fizikai termetre nagy embereket, hanem lehet, hogy a mi életünknek vannak olyan kihívásai, amelyek óriásokként vagy hegyekként tornyosulnak előttünk. Egészségünk, munkánk, kapcsolataink, a Jóistennel való kapcsolatunk, talán bocsánatot kell kérni valakitől, talán rendezni kell valamit. Lehetnek ilyen kihívások az életünkben. De Jóisten azt mondja, hogy segít, hogy ezeket le tud győzni, segíts, hogy ezekben győzelmes tudjál lenni. Az Efézusi levél 6. fejezet 12. verse. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen. A sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Ha győzünk, akkor ezeket is le tudjuk győzni. Ne felejtsük tehát ezeket a tanulságokat. Könyörögjünk bátorságért, a Szentlélekért, tökéletesen kövessük az Urat, mint ahogy ezt Józsué tette és Káleb. Bízunk Istenben, és engedelmeskedjünk neki még akkor is, ha emberileg ez logikátlannak tűnik. Hitünk szerint kapjuk majd az áldást, a hit szemén keresztül nézzük, és legyen a mi döntésünk végleges és megmásítatlan az Úr mellett, hogy kitartunk és hűségesek leszünk, mert akkor elnyerhetjük az élet koronáját és az ígéret földjét. Egy történetet mondanék befejezésül. Moodyról biztos hallottatok már, aki nagy evangelizátor volt. 17 éves fiúként ott hagyta a szülői házat, elment szerencsét próbálni, hogy cipőárus legyen. Egyszerű, tanulatlan cipőárusként dolgozott, amikor az ő munkája során megismerte Jézust, megtért, elfogadta. Elkezdte tanítani a Bibliát, vasárnap iskolai tanító lett, majd prédikátor lett belőle, és egyre nagyobb és nagyobb erővel hirdette Istennek az igéjét. Mi volt a fordulópont az életében? Az, hogy egyszer ő is hallott egy prédikációt. És ebben a prédikációban azt mondta a lelkész, a világnak meg kell látni, hogy Isten mit tud tenni benned, általad egy olyan emberrel, aki teljesen és tökéletesen átadja magát Istennek. Gondolkozzunk el ezen. Mit tud tenni Isten általunk akkor, ha teljesen és tökéletesen átadjuk magunkat? Sok-sok ilyen történetet tudnánk elmondani. Beszéltem már nektek például arról a kínai hölgyről, aki egyedül néhány évtized alatt 20 gyülekezetet alapított, 5000 szemét keresztelt olyan helyen, ahol nem volt egy adventista sem, egy olyan nagy szigeten, és sorolhatnánk vég nélkül. Ha átadod az életedet Jézus Krisztusnak, akkor minden lehetséges. Szeretném, hogyha döntés hoznátok ma, és hogyha van, aki úgy gondolja, hogy igen, én szeretném megerősíteni ezt az átadást, akkor álljon föl, és hívja segítségül az Urat magában. Hogy Uram, én újra átadom magamat neked, mert szeretnék neked szolgálni. Lassan vége, reméljük legalábbis a járványnak, tudjuk, hogy még van, de azért vannak lehetőségek, hogy kihasználjuk itt ezen a nyáron is, hogy bizonyságot tudjunk tenni. Ha van valaki, aki úgy érzi, hogy ő szeretne valamit az Úrért most tenni, akkor kérem, hogy álljunk fel, szeretnék imádkozni érte. Hajtsuk meg a mi fejünket. Drága Istenünk, tele valami szívünk irántad való örömmel és hálával. Olyan jó megtapasztalni azt, hogy te hitet tudsz adni, te szent lelkedet tudod adni, te bátorságot tudsz adni, te reménységet tudsz adni, és ígéretet tudsz adni. És köszönjük, hogy segítel bennünket is, hogy ezt átéljük, megtapasztaljuk, mint ahogy Józsué, Káleb és a többi bibliai szereplő megtapasztalta. Úr Jézus, vannak itt ma olyanok is, akik talán először jöttek el, vagy talán meglazult a kapcsolatuk veled. Vannak itt olyanok is, akik már többször oda szentelték az ő szolgálatukat, életüket néked. Uram, mindannyian, akik felálltunk és téged hívunk most segítségül, arra kérünk, hogy te erősítsél meg, újítsd meg a mi életünket. Nem szeretnénk elveszni, mint Anániás és Zafira, hanem szeretnénk mi is örökölni a te ígéreteidet, mint hogy Káleb is örökölte ezt. Urunk, imádkozunk gyermekeinkért, fiataljainkért, imádkozunk a megfáradtakért, imádkozunk a gyülekezet minden tagjáért, imádkozunk a barátainkért, az ismerőseinkért, és szeretnénk így együtt, mint ahogy a gyermektörténetben is hallottuk, egymást nem elveszíteni, hanem egymást megőrizni, együttesen ott lenni a te országodban. Köszönjük, hogy ebben vezeted a mi életünket, és köszönjük, hogy adsz még kegyelem időt. Nem tudjuk mennyit, segíts, hogy éljünk vele. És segíts abban is, hogy másoknak is el tudjuk mondani, mint ahogy ezt Moody tette, és az ő szavára sok-sok ezer ember ismerhetett meg téged. Áld meg így az egész gyülekezetet, áld meg itt a települést, Újfehértón, áld meg a környező településeket, ahonnan vannak a mi testvéreink, barátaink, és adjad, hogy mi is győzedelmes életet élhessünk, neved dicsőségére, kegyelmedből. Amen.